kezdjük is ezzel. Mit jelent az, hogyha egy gyermek iskolai érett, vagy hogy egyáltalán elérte-e az iskolai érettséget?
Az iskolai érettség több a képességterületet fed le, és előre bocsátanám, hogy egy gyerek a különböző területeken eltérő szintre juthat, és menet közben az élete során is egy-egy terület megugrik, fejlődik, a másik kevésbé, tehát nem egy egységes fogalom. Hát ugye van a testi, érzelmi, szociális és az értelmi terület is. A testi területnél pár példát mondhatok, az, hogy azért az egy általános egészségi állapota megfelelő, de ugye a mozgás koordinációja, nagy mozgása, a jobbal laterális mozgásokat tudja szabályozni, a finom motorikája azért már ugye később meg kell tanulni írni, ahhoz a finom motorikája is fejlett. Ehhez hasonló területek. De hogy ezekről, tehát kevésbé erre helyezzük a hangsúlyt, hanem inkább arra, hogy a kognitív terület, hogy a figyelme és a memóriája, meg a szókincs azért úgy megfelelő szinten legyen, és akkor az a rész, amit nehezebb felbecsülni, de nagyon nagy jelentősége van, az az érzelmi fejlettség. Például az, hogy egy kudarcot hogy visel el, mekkora gond az, ha valami elsőre nem sikerül, mert az iskolában ez a kudarc ez általános, elkerülhetetlen, és pont az a kérdés, hogy kezeli majd. Vagy az a érzelmi szabályozás képessége, hogyha várni kell mondjuk a sorára, vagy nem mondhatja ki azonnal, tehát az impulzus gátlás. Ugye van egy válaszod, de tanítónéni nem engedi meg, hogy egyből bekiabálja, és akkor mennyire tudja késleltetni ezt. És az érzelmi területhez talán az is hozzá tartozik, vagy az inkább életvezetés már, mennyire önálló, mennyire időre tud elszakadni a felnőttől, és egy kicsit a saját dolgait rendezni, hogy ne tűnjön el minden a táskából, vagy tudjon segítséget kérni például, hogyha ki kell menni vécére, tudja jelezni. És a szociális terület, az pedig még egy nagy csomag, az ott ugye társak közé kerül, tudja megszólítani, barátkozni gyerekkel, szabályokhoz alkalmazkodni, ami a közösség hilléthez szükséges.
Most mi az, ami fejleszthető, és mi az, ami nem? Mert ugye otthon az óvoda, szerintem ez egy nagyon fontos lépcsőfok a gyermek életében, tehát nem véletlenül úgy találták ki, hogy bölcsőde, óvoda és iskola, tehát el nem tudnám képzelni, hogy valaki úgy kezdjen iskolát, hogy nem járt óvodába, de ez csak egy nagyon személyes vélemény, mert ugye azt látom, hogy olyan szociális készségeket, érzelmi intelligenciát, és konkrétan, amiről te beszéltél, finom motorikát fejleszt az óvi, amelyet lehet, hogy mi szülők otthon nem tudunk megadni a gyermeknek, vagy nem olyan formában. Mi az, ami fejleszthető? Hogyan tudjuk akkor a gyermekeinket felkészíteni az iskolára?
Mindegyik fejlődik úgymond egy természetes érési folyamat során is, viszont ahogy mondtad, az óvoda ebben, tehát ez a szerepe, és hogy nem egy gyerek megőrző csupán, hanem, és nem egy opcionális, hanem arról szól, hogy ezeket tudatosan, szakszerűen fejlesz-e. A szülőnek nem feltétlenül kell célzottan fejleszteni ezt finom motorikát. Én azt gondolom, hogyha olyan lenne a világunk, hogy a gyereknek nincs a képernyő vagy a telefon a kezébe, és van lehetősége szabadban és egy-két vagy néhány gyerek társaságában lenni, akkor ezek megtörténnének. Tehát nem kell a szülő tudja, hogy most akkor a laterális, nem tudom mit fejlesztem nála, mert ez nem az ő dolga. Tehát én inkább azt gondolom, hogy figyeljen oda, hogy ne üljön sokat, vagy ne használjon korán képernyőt, még rajzfilmet se a tévébe, tehát nem csak azt, hogy ne adjunk telefont a kezébe. És lehetőleg lehessen nem csak struktúrált, hogy most vittem úszásra, vagy lovaglásra, vagy angolórára, hanem szabad játék során egy olyan térbe, ahol a gyerek magát fejleszti, tehát fog mászni, ugrálni, bukfencezni, és hogyha még társasága is van, nem kell egy egész csapat, akkor a szociális és az érzelmi terület is fejlődik. Persze ilyenkor nagy kérdés, hogy hova vigyem a gyereket, tehát legtöbb szülő ahhoz, hogy játszódjon a gyereke, meg kell szervezze azt a programot, mikor még vigyem, hozzam oda is, tehát tudom, hogy nem könnyű, de ez lenne az ideális, és akkor nem kell a szülő szorongjon, hogy már most vigyem fejlesztésre, és nem tudom milyen órákra, mert néha a mi világunkban a túlfejlesztés is probléma. Tehát, hogy meg se született, már magzati korba fejlesztjük. hogy át lehet esni a lótus oldalára, de ez egy csomó túlterheltsége, szorongása jár, amit érdemes lenne lespórolni.
Mértékletesség ugye ezen a területen
igen,
is.
Igen, egyensúly.
Látjuk, hogy tényleg a családok életében hatalmas mérföldkő, akár a bölcsi, akár az ofi, akár az iskola kezdés. Hogyan lehet azt megúszni, hogy a szülő a félelmeit ne adja át a gyermeknek? Hogy nyilván közös az alap, de valahogy érezze azt, hogy a felnőtt jó helyre visz most engem.
Igen, ez egy jó kérdés, mert több mindenre gondolok már egyből, hogy hogyan beszélgessen. Itt is az egyensúlya fontos. Tehát nem is idealizáljuk, hogy hú, már nagyfű vagy nagylány vagy, mész iskolába, de szuper. Tehát, hogy jó dolog ez, de nem biztos, hogy mindig szép napok lesznek, és hogyha ezt mondjuk, hogy új dolgokat fogsz tanulni, megismerkedsz, lesznek barátaid, vagy lehetnek ott szerethetsz barátokat. Tehát elébe vetítjük a jó dolgokat, de megemlíthetjük azt is, hogy nem lesz mindig könnyű, viszont itt vagyok számodra, bármiről beszélgethetünk, vagy kérhetsz tőlem segítséget, vagy biztos lesz benne, hogy nem szidlak le, hogyha valami nem megy jól. Ezt egyszer-kétszer ki lehet mondani, de nem kell túltárgyalni. Úgyis minden felnőtt, aki interakcióba akar kerülni, meg fogja kérdezni, na várod az iskolát? Na, nem tudom, ez meg azt,
hogy
egy picit fel van fújva a gyerek számára, úgy érzi, hogy ez valami nagy dolog, amivel lehet segíteni, és legtöbb helyen már megtörténik az, hogy látja, hogy hova, tehát elmentek, meglátogatták, vagy a tancival volt már egy találkozás, és akkor ő neki van egy képe, egy vizuálisan is, vagy tudja azt a szemét, akihez neki menni kell, ami ad egy biztonságot és egy nyugalmat.
Meg hogy kézgúj jobban, mert ugye nagyon sok esetben azt látom, hogy a szülők, ahogyan ti is mondtátok, kicsit túltolják ezt a történetet, hogy már a saját félelmeiken túl a büszkeségüket, a szorongásukat, mindenüket rávetítik erre az eseményre, miközben a gyermeknek nincsen előzőleg semmilyen elképzelés, hogy mondjuk milyen lesz az iskola. Egy picit másabb ugye a váltás, hogyha mondjuk ötödikből megyünk aztán középiskolában, de aztán egyetemi évekről nem is beszélve, tehát ott szerintem már felnőtt fiatalokról beszélünk, hogy az egészen kicsik nem gondolkodnak azon, hogy most milyen lesz, vagy milyen nem lesz, mi hozzuk a mi félelmeinket és aggodalmainkat is tesszük hozzá. Hogy lehet különbséget tenni a kíváncsiság, a nyitottság és az izgalom és a szorongás között. Hogyha most van olyan szülő, aki hallgat bennünket és magára ismer, akkor mit kezdjen ezzel az érzéssel?
Valószínű, hogy szóval ez nagyon szeretem, hogy felvetetted, mert legtöbb szülő csak egy pillanatra engedi magán átsuhanni azt, hogy én mikor ebbe a korban voltam, hogy mit éreztem, vagy milyen volt nekem az iskola. És hogy ez nagyon fontos lenne, az önismeret, a szülői lép minden szakaszába, de talán most ez egy kiemelt pillanat, hogy egy picit magammal beszélgessek el, hogy nekem milyen volt. Mi az első érzés, ami eszembe jut a saját iskolai élményeimről, hogyha az negatív, akkor egy picit időzzek el, és lehet, hogy ezáltal, hogy tudatosítom, megfogalmazom már, úgymond el is zárom egy picit, vagy hogy kezelhetővé teszem, hogy nem automatikusan vetítem rá. Uh-huh. Hogyha engem, mit tudom én, gúnyoltak, akkor, és ezzel nem foglalkoztam, hogy nem tudatosítottam, akkor biztos, hogy átszivárog, mert például felteszem a kérdést, nem bántott senki, valaki szóba állt veled? Tehát a kérdéseinkkel át fogjuk adni azt, amire mi fókuszálunk, amire ki vagyunk hegyezve, amire érzékenyek vagyunk, és ez nem jó. Tehát, hogy egy kicsit magunkkal egyszer beszéljük meg, ez volt az én életem, az én iskolai időszakomban ez volt a rossz, vagy ez volt a jó, és az én gyerekem a saját történetét fogja írni, ami egyrészt már az iskola se ugyanaz, a tanc is ugyanaz, a gyerekem se ugyanaz. És ez a büszkeség kérdés pedig, hát ez egy nagyon nehezen kontrollálható valami, mert akarjuk, hogy ő legyen a legügyesebb, vagy mindenkinek barátja legyen. De azt szokták, nagyon skandináv országokból hallom, nem tudom pontosan melyikből, hogy most már az üzenet, vagy van egy ilyen kultúrába is beépülő, hogy nem vagy különlegesebb, mint más. És hogy nem kell te legyél a se a legelső tanul, vagy a te gyereked nem kell a legelső legyen, attól lehet. Ezt magunkkal kell egy kicsit leülni és megbeszélni, hogy ne versengjünk a gyerekünkön keresztül a többi szülővel, és hogy bízunk benne, hogy meg tudja csinálni. A lényeg az, hogy boldog legyen, és a kompetenciáját kifejlessze.
Ideális helyzet, hogyha tetszik neki az a közeg, tetszik az óvonéni, tanítónéni, tetszik minden, és a szülőnek is, de van olyan, hogy ordítva kell otthagyni a gyermeket, vagy ordít, amikor értem megyünk, akkor ilyenkor mi a tendő? Nyilván nem az, hogy akkor többet nem visszük.
Persze, most itt az óvoda és az iskola köz különbséget tennék, én az iskolánál maradnék, hogyha, mert a gyerek már, ha ordít egy iskolás, ott más egy picit a szituáció, nem jellemző, hogy annyira intenzív, vagy ne tudja kontrollálni, tehát hogyha szorong is, mert az természetes, hogy azért el tudja engedni a szülőt, és hogy, tehát ami még belefér, az, hogy ő szorong, de nincsenek olyan súlyos testi tünetei, nem aludt egész éjszaka tőle, vagy hány ingere van, hányik, vagy
konkrét fizikai
hosszú
tünetek,
távú ugye? És intenzív fizikai tünetei legyenek, amelyek nem tűnnek el, vagy a napközben sem tudja azt majd visszajelzni a tanci, hogy de hát hamar feloldódott, és minden rendben volt. Akkor érdemes elgondolkozni, mert legtöbbször a kezdet nehéz, vagy mikor újra találkozik, akkor lehet megint felidézi, vagy hogy nem feltétlenül jót meséli. De hogyha napközben is ez van, és utána teljesen visszaesik bizonyos, amiket már tudott csinálni, nem tudja, látszik, hogy a fejlődés saját fejlődési szintjéhez képest visszaesik. Akkor lehet ezt újra gondolni, hogy olyan érett volt rá, vagy hogy ténylegesen van-e valami fizikai, vagy nem fizikai, hanem hogy valami gond ott az iskolában.
Jó, és hogyha nem érett, akkor mit lehet tenni? Tehát hogyha kiderül valakiről, hogy nem iskola érett.
Tehát, hogy ideális esetben ezt már előrevetítették, tehát, hogy a gyereknek ne kelljen, igen, az óvónénivel való beszélgetés során, vagy a szülő összeült, és az óvónénivel tanácskoztak, vagy akár elvitték iskolai érettségvizsgálatra, ami tavasz tájékán van, tehát, hogy nem az a legjobb, hogy mindenáron beírassuk, és aztán majd, ha nem megy, akkor kivegyük, mert az egy külön helyzet a gyereknek is megemészteni, hogy ő már elment oda, és akkor visszatérjen, szóval, hogy nem ez kéne legyen a...
Kicsit ilyen kudarcos, nem?
Tehát elképzelhető, hogy azzá válik, de hogyha tényleg nem volt iskola élet, akkor csak megkönnyebbül a gyerek, tehát, hogy nem kell mindenáron betörni. De hát visszatérni lehet... És van, akinél előfordulhat, hogyha indokolt, hogy ismétli a nulladikat majd, vagy nulladikba visszatér. Tehát, hogy vannak ilyen lehetőségek, amelyeket meg kell fontolni, hogyha minden kötés szakad. De általában ezt inkább megelőzni érdemes.
Ilyenkor jön be az iskolapszichológus szerepe is, gondolom, mert a pedagógusokról, szülőkről és gyerekekről rengeteget beszélünk, de valahogy elfelejtjük ezt a lehetőséget, hogy tőletek is segítséget lehet kérni ilyen esetekben is.
Ilyen esetekben is, igen, mondjuk én azt tudom, hogy a szülők meg a pedagógusok is, ha elfelejtik, lehet, hogy oka van, mert nincsen iskola abban az iskolában, vagy csak időnként jön egy héten egyszer, vagy még annyi se, tehát, hogy ez érthető. De ahol van, ott érdemes, hogy eszünkbe jusson, bevonjuk, és ami a hangsúlyos itt, hogy a szülő, a tanítónéni és az iskolapszichológus együttműködjön, mert ami automatikusan beindul az, hogy a szülő elkezdi keresni, hogy mit ront el a tanci, vagy az iskola, vagy a többi gyerek, és a fordítva a tanci, hogy hát igen, ez a gyereke volt kényeztetve, vagy és így tovább, vagy hogy nem vették észre, hogy ADHD, és meg stb. Tehát, hogy ne hibáztassuk, hogy azonnal a másikra próbáljuk hárítani, mert lehet, hogy nincs senki, aki hibás, hanem együtt kell működni, és hogyha ez a munkának a természetes részeként van tekintve, hogy mi időnként konzultálunk, és nézzük, és megbeszéljük, hogy mire van szüksége a gyereknek, akkor a gyerek is nyugodtabb. Tehát látja, az fel van hivatva a szülő, most nagy ügy van, ezt ő is szorongással élheti meg, pedig ez kellene legyen a természetes. Nyilván nem természetes, mert nincs idő se a tancinak, se a szülőnek, hogy non-stop beszélgessen, és ott üljön. Esetleg a szünete, vagy amikor elveszi, akkor azért legtöbb szülő oda megy, tanci oda megy és beszélget a szülőkkel, de hogy nincsen ez az idő beépítve a rendszerbe, hogy kellene rendszeresen konzultálni, hogy ne legyen ez egy probléma már önmagában.
Visszakanyarodnék még egy percet a szülőkhöz, mert szerintem nagyon fontos lenne, hogy önreflexiót tartsunk időnként, és felfedezzük saját magunkban is azokat a kérdéseket, amelyek ott vannak. Például, hogy bedugjuk-e a fejünket a homokba, vagy sem. Ovonining mesélte, hogy szinte most már minden óvodai csoportban van egy-két problémásabb gyerek. Az iskolában ez halmozottan, és nem csak az ADHD-ra gondolt, hanem más típusú viselkedészavarra. A pedagógusnak ezzel meg kell jó esetben küzdeni, a szülő pedig hárít, azt mondja, az én gyermekemmel nincsen semmi gond, és akkor itt megint bejöhet ugye a szakember, az iskolapszichológus, vagy esetleg a gyermekpszichológus, aki felméri, vagy elmondja, hogy mi a helyzet, ha kérünk segítséget, és ide akartam kiukadni, hogy látod így a praxisod során, hogy mennyire vagyunk nyitottak, mennyire tudjuk ezeket a dolgokat megbeszélni, felismerni, és esetleg változtatni abban az esetben, amikor még lehet tenni ezért
valamit. Mind a kettőre látok példát, nagyon sok pozitív példát arra, hogy a szülő idejében felmérésre vitte, és ahova teheti, viszi fejleszteni azt, akinek tényleg szüksége van rá, de a probléma akkor, szóval az látványosabb, mikor egy szülő hárít, mert az nagyon sok gondot okoz, ugye a tancinak, mind a közösségnek, mert hogyha egy gyerek egy osztályban folyamatosan zajong, kimegy a tancit lekötni önmagába egyedül, akkor a többi szülő is egy idő után kezd mocorogni, hogy mi lesz ebből, mert így az én gyerekem viszont nem tud fejlődni. Nyitottság, tehát nem mindenki nyitott, és ennek az akadálya talán a félelem a megbélyegzéstől. A másik attól, a reménytelenség, hogy úgyse kapok olyan szakembert, aki tud ezen érdemben segíteni.
Pedig van?
Van, nem sok, sajnos, több kellene. És a harmadik pedig, hogy már egyre gyakoribb, és szinte sok szülő talál, hát a másik gyerek is ilyen, meg az is, meg a harmadik is, hát az
nincs semmi
baj. Nem rosszabb, mint a többi. És tényleg szakemberek mondják, és húzzák a vízharangot, hogy a lassan az atipikus lesz a tipikus, ezt atipikusra mondják, mikor az ő fejlődése nem az átlagos, tehát valamiben eltér, ez például egy ADHD-s kategóriába besorolható, vagy az autizmus spektrum zavarba. Tehát, hogy olyan gyakori kezd lenni, hogy lassan már ugye elvegyülünk, vagy nem tudom, azt gondoljuk, hogy akkor ezt majd kezeli az iskola, nem tudja kezelni, mert nincs mit csináljon, 20-as, akár 30-as létszámok, amely van olyan, hogy nulladikba indulnak 30 fölötti létszámmal, hogyha ott egy van, már az is nehéz, de van, ahol 2-3, akik egymást is piszkálják, vagy triggerelik, vagy úgymond kiváltják azt a rossz viselkedést, és a tanci nem tudja megoldani. Úgyhogy nyitottságot kell magunkban fejlesszük, oda kell figyeljünk, hogyha nem is hinnénk el, hogy otthon például nem, de azért az legtöbb gyerek otthon is produkálja, vagy nem hiszem, hogy nem lenne szituáció, amiben ő már látta, hogy nehéz, vagy nem úgy reagál, hogy merjünk lépni, az csak jót jelenthet, és tényleg hozzáférhet olyan ellátáshoz, amitől az egész élet pályája más irányt vehet fel.
Olyankor lehet, hogy már a szülő is saját magának is jó lenne, néha segítséget kérjen, mert van, hogy nem bírja el az ember, ugye, hogy valami történik velük, és olyan élethelyzetben vannak, amire nem tud ő sem megfelelő válaszokat adni. Itt vagyunk 3 nappal az iskola kezdés előtt. Zsuzsa, mit lehet tanácsolni most a szülőknek, gyerekeknek, úgy egyáltalán? Mi minden szükséges ahhoz, hogy gördüléken legyen a figyelem mellett még a tanév?
Igen, talán azt még nem említettem, hogy a struktúra, napirend mennyire fontos, tehát hogy pihenjék ki magukat a gyerekekkel lassan, vagy ideje lenne, viszont már ideje lett volna visszaszoktatni arra, hogy idejében lefeküdjön, hogy fel tudjon ébredni, és hogy ez az iskola során ez egy fontos dolog, hogy kipihen gyerek érkezzen oda, és hogy reggelizzenek, például figyeljenek oda, hogy ki mikor enni egy gyereknek, mert aki nem, mit tudom én, egy péksüteménnyel megy, annak a vércukra, és úgy gondozik, hogy másképp fog viselkedni, és azért... hogy legyen idő levezetni, a gyerek fáradt lesz, de hogy azt mozgással és beszélgetéssel tudja majd levezetni. Úgyhogy úgy kell szervezni az életüket, ami biztos, hogy a családnak nehézség és változás. És az utolsó után az, hogy mindezek a nehézségek és akadályok és problémák ellenére bízni a gyerekben, hogy ő neki lesznek nehézségei, de meg tudja majd lépni, és hogy mindenkünk legyen annyi maradék energiánk, hogy ezt nyugodtan tudjuk kezdeni, tudjuk fogadni, tehát, hogy képesek legyünk a háttérben, hátvédként ott állni mellettük.